Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 68 év egy rádió életében nem csak évszámok sora, hanem történeteké, hangoké, sorsoké. A Marosvásárhelyi Rádió olyan műhely volt, és olyan műhely maradt, amely nem csak tájékoztatott, hanem közösséget tartott össze, különösen a nehéz időkben. A születésnap alkalmából Borbély Melinda egykori főszerkesztővel beszélgetünk pályakezdésről és mesterekről, analóg rádiózásról és történelmi pillanatokról, vezetői kihívásokról, emlékezetes interjúkról, és arról is, hogy mit jelent ma rádiósnak, illetve rádióhallgatónak lenni. Borbély Melinda, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. Nosztalgiával jöttem ide Önökhöz.
És akkor kezdjük a nosztalgiát a történelemmel. A Magyar Szerkesztőség vezetői így sorban 1958-ban Papp Ferenc és Gál Gyula, 1959-78 között Oroyán Sándor, 78 és 79-ben Sebestyén Líviú Lajos és Gombos Olga, 79 és 85 között Guido Falvi Zoltán, aztán jött a szünet, 90 és 91 között Gáspár Sándor, 91 és 99 között Jászberényi Emese, 1999 és 2012 között Borbély Melinda, és 2012 óta pedig a jelenlegi főszerkesztőnk Szász Attila. Így, ha megnézzük ezt a sort, akkor ön volt a legtöbbet a Marosvásárhelyi Rádió élén, nyilván Szász Attilát nem számítjuk. Milyen időszak
Igen,
volt?
Hát ez a hőskor volt természetesen. Én 89. decemberében már eljöttem ide a rádióhoz, itt találtam ugye Vári Mariannát, meg Gáspár Sándort, és hát ők voltak a rádiónak a tagjai még a fordulat előtt, de amikor ide jöttem a rádióhoz, akkor először is ilyen időjárást kellett bemondanom, és hát akkor nem volt mobiltelefon, nem volt semmi, és akkor csak egy ilyen vezetékes telefonon érdeklődtünk, például a Maros-megyei nagyvárosok, Ludas, meg Segesvár, hogy ott milyen időjárás van, és ehhez hasonló. Teljesen más volt az élet, nem volt ennyire felgyorsulva, viszont nagyon sok minden történt. Tehát olyan dolgokat mondtunk a rádióba be, amit eddig nem, és akkor sose felejtem el, hogy a tévében láttuk, hogy többször elmondták, hogy a víz nem mérgezett sehol. Na és ezt mi bemondtuk. Erre mondanom sem kell, hogy mikor meglátogattam az apósomékat, azt mondták, hogy ne igyál vizet, mert mérgezett. Na, nagy tata drága, nem mérgezett, bemondtuk a rádióban. Na és hogy? Hát de bemondtátok a rádióban. Igen, azt mondtuk meg, hogy nem mérgezett. De hát ha nem mérgezett, akkor miért mondtátok be? Tehát ekkor jutott eszembe, hogy nagyon vigyázni kell arra, hogy az ember mit mond a rádióban, mert az felpörög, hát most már nyilvánvaló több minden éri az embereket, az internet világában már nem lehet, nem ragadnak úgy rá a rádióra. De volt egy olyan is, hogy akkor jöttek hozzánk, és felajánlottak az íróasztaltól elkezdve bármit, és mondták, hogy a sarkon ott egy óriási nagy gödör tátog, és már jöjjenek, és azt intézzék el, hogy ne legyen, és így tovább. Voltak ilyen enyhe visszaélések is, mert a panaszosok a mikrofon előtt a Terefere műsorát szerkesztettem együtt Tóth Bélával, és akkor azt hitte a kedves hallgató, hogy mi mindent megoldunk. Jött Sepsiszentgyörgyről egy idős hölgy, és nagy szeretettel fogadtuk, és akkor elmondta, hogy mi van, és hogy a nyugdíja, meg hogy a fűtés, meg ehhez hasonlók, és megkérdeztük tőle, hogy jó, rendben van, de hát egyedül tetszik élni. Nem, van egy lányom, és egy fiatal vejem, és minden, és akkor miért nem fordul hozzájuk? Hát hogy forduljak én hozzájuk, mikor ők el vannak foglalva? Tehát mi nem vagyunk elfoglalva, mi azért vagyunk itt a rádiónál, hogy intézkedjünk. Ez egyrészt nagyon jó volt, mert nagyon megbíztak bennünk. Tehát minden, ami történt a városban, vagy a megyében, megyékben, csak akkor nem volt még telefon. Tehát olyan volt, hogy csak a vezetékes számokon tudtuk felhívni Sepsiszentgyörgyöt, Csíkszeredánt, egyáltalán a Székelyföldet. Bár azt szoktam mondani annak idején, hogy a technika megöli a művészetet, mert nagyon sokszor előfordult, hogy azt mondtuk, bejelentettük a kollégát, hogy most bemondja a híreket, vagy valamit, és hogyha az felvétel volt egy dobozban, és éppen kiesett a dobozból a szalag, akkor gyorsan mondta az illető a szöveget, és elárultuk saját magunkat.
Tehát ezt a szalagot említi ön, már én sem, és a hallgatóknak a nagy többsége szintén nem tudja elképzelni, hogy milyen világ volt az, amikor a szalag, a ragasztó, az olló, a vezetékes telefon az volt a rádiósnak a munkaeszköze.
Sőt, ezek a szovjet magnók időnként megráztak. Úgyhogy az roppant kellemetlen volt, és mikor elmentünk például Szebenbe, sose felejtem el, az autóban volt egy ilyen kis sámliszerűség, és egy keverőasztallal mentünk a technikussal. Be voltál dugva a, nem te, hanem a mikrofon, és akkor felálltál arra a kis székre, és intettél a kollégának, mert ráadásul románul és magyarul ment a szöveg, hogy most akkor te következel, és ő visszainteget. Neked. Tehát teljesen primitív dolgok voltak, de mi ezt nagyon-nagyon szerettük. Voltak ilyen megnevettető dolgok is, például egy kollégám, aki színész volt, ugye, ő is olvasta a zenés üzeneteket, akkor például olyanokat mondott, hogy a dolgos kezű édesanyának minden szépet és jót kíván édesapja, fia, lánya és nagymamája Imre. Na most ettől aztán mindenki hahotázott, de hát a színész, tehát Simon Gábor, ő nagyon ügyes volt, mert ő vissza tudta fogni ezt a nevetés, de például én ketten olvastuk a híreket, általában egy férfi hang és egy női hang, és Miklós Tiborral kerültem, aki szegény sajnos elhunyt, de egy nagyon képzett jogász volt, aki mindent tudott, és ha valaki azt mondta, hogy fizikai személy, akkor rám ordult, hogy az természetes személy, hát hogy beszéltek minden. Tehát volt kitől kérdezni, ha valamit nem tudtunk, és ő mondott, tehát egybe voltak a művelődési hírek és a mindenféle hírek, és akkor mondta, hogy vagy háromszor megismételte, úgyhogy gondolom, hogy a kedves hallgató is nevetett rajtunk, de hát ez belefért.
Fiatal rádiósként beszéljünk még arról, hogy milyen volt a munka, és azért mondom, hogy fiatal rádiósként, mert ön a nagy öregekkel kezdte a munkát fiatal rádiósként, Csifó János, Vajna János, Gyarmati Dénes, Fazekas Sándor, Tóth Béla. Ezek voltak a Marosvásárhelyi Rádiónak a nagy öregjei, azért mondom, hogy voltak, mert van, aki már nem is él közülük.
Így van, Tóth Bélával szoktam találkozni.
Hogyan fogadták a fiatal Borbé Melindát a nagy öregek?
Hát eléggé lekezelően, és mivel senki sem volt az újak közül úgymond újságíró, közülük voltak olyanok, akik a Stefán Györgyit végezték, és nagyon jó riporterek voltak. Ők volt olyan kollega közül, a felsoroltak közül, aki amikor tudósítás, tehát valahonnan tudósított, itt volt az épületben, de beleköhögött, hogy jássák, hogy ő élőben van. Mert ez egy olyan új dolog volt számukra. És amikor először jöttem, akkor nagyon sovány voltam, és azt mondta Gyarmati Dénes, aki a mezőgazdasággal foglalkozott, hogy csürke, ez én voltam, nagyon alul takarmányozott vagy. Na hát akkor, na, és tudod mit, hát így áll egy kis konyakot, mondtam, hogy köszönöm, nem kérek, egy kis pálinkát, egy kis bort, köszönöm, nem kérek, akkor miért jöttél a rádióhoz? De ez nem azt jelenti, hogy itten folyt az alkohol, vagy ehhez hasonló, de voltak ilyen megjegyzések.
Marosvásárhelyi Rádió, a 68 éves Marosvásárhelyi Rádióról beszélünk, arról a rádióról, amely a neve által is hangsúlyosan vásárhelyi volt, vagy vásárhelyi is volt, és az a város, Marosvásárhely, ami az erdélyi magyarság szempontjából hát nagyon-nagyon sokáig nagyon-nagyon fontos város volt. Talán mondhatom most már múlt időben, így a fókusz néha lelekerül Marosvásárhelyről, de ugye Marosvásárhely az a város, ahol Könyves Gyertyás tüntetés, Fekete Március, ezek mind-mind ott voltak, vagy ezekben ott volt a Marosvásárhelyi Rádió is, de Marosvásárhelyen volt Emil Constantinescu román államfő és Göncz Árpád magyarországi köztársasági elnöknek a találkozója, és az a találkozó, amelyet a Marosvásárhelyi Rádió, vagy a találkozóról a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak Tóth Béla és Borbély Melinda számolt be élőben. Ez milyen volt?
Hű, milyen jól tájékozott, ezért van egy piros pontja. Nagyszerű. Igen, valóban így van, és úgy képzelje el, hogy az az adás átnyúlt 6 órán, tehát 6 órakor kezdtek a román kollégánk. És hát nyilván nem kezdődött meg, illetve nem végződött a hivatalos program, és mi valóban ott voltunk, hát persze félrelögtek bennünket, hogy az ilyen őrzővédő szolgálata az elnöknek, mind a magyar, mind a románnal, de mi meg tudtuk azt oldani Bélával, hogy olyan ott azon a téren, ahol 10 évvel azelőtt volt a verekedés, meg az a szörnyű minden, azon is ott voltunk, hogy utána a román és a magyar, de hát ez két ilyen ember kellett, mint Emil Constantinescu és Göncz Árpád, szenzációsak voltak, civilek voltak. Nem volt az a protokoll, meg minden, tehát a beszédek, a viselkedésük, minden, és itt a rádióban átment a magyar adás a román adásba. Ez is eddig példátlan volt. De akkor más idők jártak, tehát arra emlékszem, hogy mikor például volt az a március 19-20, egy olyan valaki mondta Gáspár Sándornak, hogy verekedés van, és nem tudom, elfoglalták, és nem tudom mi, aki neki jó barátja volt, én nem ismertem, mert én aradi vagyok, tehát csak a 80-as évektől élek Marosvásárhelyen, de ő megállította, és nem mondta ezt be a rádióba, és nagyon jól tette. De a román kollégák például tudják, kiment, amikor itt masíroztak, és mondta a szokásos szlógeneket, hogy szerintem már kásza, vagy szerintem gázda, meg ehhez hasonlókat, és akarták látni a magyar szerkesztőséget, mondták, hogy nincs itt senki, pedig mind itt voltunk. Tehát ez egy nagyon szép gesztus volt. És a március 15-ék, ami úgy ért véget mindig, hogy az obeliszt, hogy itt a postaréten volt a vásárhelyi megemlékezés a márciusi ifjakról, ugye, akkor az általában egy Kossuth nótával és egy magyar himnusszal zárult, és a székely himnusszal, és az bement. És rögtön kezdődött a román híradó. Tehát elképzelhetetlen lenne most egy valami ilyesmi. De volt egy ilyen természetes szolidaritás a rádióban. Mind a magyar, mind a román szerkesztőséggel.
Hát akkor gondolom, hogy nem csak a rádió munkatársai között volt szolidaritás, hanem a városban is volt. Nyilván megvolt az ellentét is, a románok egy része és a magyarok egy része között, de az értelmiség
az
körében
volt.
Volt egy szolidaritás is. Milyen volt a 90 utáni időszak? Nagyon meghatározták a márciusi események?
Nagyon, nagyon meghatározták, nekünk a barátaink elmentek. Mikor a Tudorban költöztünk egy háromszobás lakásba, kaptunk egy festményt, és a festményen 24 név van, abból 2 vannak itt, az egyik Nagy István a színész. Mindenki elment. Tehát ez nagyon-nagyon rosszul érintett, mert ez a 35-40 éves generáció, akik egyszerűen elmentek. De a szolidaritás az ilyen, azért az megvolt az emberekben, tehát nem voltunk mi olyan, a szélsőség az megvolt, tehát úgy, hogy a román kollega elküldte onnan a tüntetőket, innen a tüntetőket, az nagyon szép dolog volt, de ugyanakkor előfordult az, hogy kiment a városba Gyarmati Dénes kollégám, megállították, és azt mondták neki, hogy Spune Brünza. És ha azt mondja, hogy bűnző, akkor világos dolog, hogy nem hozzájuk tartozik. Tehát ilyen megnyilvánulások azok voltak, és valószínűleg, hogy ennek a Vátra Romanászkának és az oszlopos tagjai innen is jöttek a rádiótól is. Tehát ezt mind tudtuk, ők is tudták, de egy olyan modus vivendit kialakítottunk. Amit még elmondanék, hogy egy nagyon érdekes dolog történt 2000 előtt a millennium évében, amikor ez a rádió megkapta a Dalet vágó programot, akkor a Budapesti Magyar Rádiónak, a Bukarestinek, a Nyugat-Európában is nagyon kevés helyen volt. Ide jöttek a hollandok, ezt felajánlották számítógéppel, mindennel, tehát olyan vágó programunk volt, ami senkinek nem volt, de nem volt, amivel felvegyük az anyagokat. Elmentünk Hilversumba, Hollandiába, ahol náluk együtt van a rádió és a tévé, és azt akarták, hogy itt is, hogy az milyen jó. Tehát nagyon sokszor ellenmondtunk nekik, és nagyon sokszor kellett velük harcolni, mert a holland közszolgálati rádiónak nincs népzenei műsora. Semmi. tehát ott nincs egyáltalán. És nem engedik a poénzenét. Tehát ha én Kálmán Imréről beszélek, akkor utána jöjjön a Republiktól a Ráz meg például, mert az nekik, őket nem érdekelte, hanem a zenéhez nem volt szabad hozzányúlni. Ezt Kacso Tibike nagyon jól tudta. Vagy Borbély Zolika, aki nagyon muzikális is különben, nem engedték ezt az autachtot, tehát azt, hogy amikor befejezed a szöveget, akkor rögtön jöjjön a zene, vagy inkább menjen alá is. Amit a BBC-sek is itt voltak, Vásárhelyen és Szebenben, és ők elmagyaráztánk, hogy a zene az egy önálló dolog, akárcsak a beszéd. Tehát én a zenére nem mehetek rá, a beszéddel is fordítva. Tehát ez...
És akkor gondolom, hogy a zenét nem vágjuk pontosan. Hogyha túl megy az órán.
Ja, jó, hát akkor is le lehet keverni, de nem beszél rá a híradásos a zenére. Ezeket külön kihangsúlyoztánk.
Említettük a Konstantinescu és Göncz Árpád találkozóját, illetve az arról való beszámolót. Melyik volt a leglegebb rádiós interjú, vagy rádiós anyaga Bormély Melindának?
Jaj, pont ezzel gondolkoztam, hogy mire is gondoljak, hát Otto...
Hát ennyire kiszámítható vagyok, értem?
Nem annyira, hanem volt, na most ha megöl se jut eszembe a vezeték neve, nem Hohenzoller, hanem Otto von... Egy nagyon idős Európa parlamenti képviselő, és ő lett volna Ausztriának a császára, hogyha nem mondhatják. Jaj, köszönöm szépen. Tehát Habsburg Ottóval nagyon jól beszélt magyarul, és vele és a feleségével pedig angolul, egy szenzációs hölgy volt. Innen mentünk, ja, és még azt elmondanám, hogy aki egyszer Bukarestbe jött, az lejött Vásárhelyre, de mindenki, tehát nekünk itt úri dolgunk volt, mert mindenki ide eljött, mert kíváncsiak voltak Vásárhelyre. Akkor volt a Pro Európa Liga Vásárhelyen, egy csomó minden olyan szervezet volt, hogy úgy nézett ki, hogy ez a város felemelkedik. Fel is emelkedett a porból, tehát azzal nem volt semmi baj. Na és Ottóval, Habsburg Ottóval volt egy interjúm, és elmentem velük Csíksomjóra. És ez a hölgy, aki 70 pluszos volt, úgy felrohant a kedves férjét, autóval vitték fel, mert ő már nehezebben ment, de a hölgy az felment, és nagyon egyszerű volt. Hát ugye tudjuk, hogy Ausztriában nem adtak vissza semmit a Habsburgéknak, tehát kastélyok, semmit, és ők Németországba mentek, és ott születtek a gyerekeik, és elmesélték, hogy egy rendes társasházban laktak, meg minden, tehát. Ő nekem egy nagyon-nagyon meghatározó személyiség. Azon kívül persze természetesen nagyon sokan voltak Vásárhelyen olyan emberek, akiket csak a tévében láttál, és az eljött húsvér emberként, és nagyon boldog volt, hogy ide bejött. A Magyar Rádiótól, amikor először jöttek, azt hitték, hogy mi egy sufniból rádiózunk. És akkor elmondtuk, hogy hány megye tartozik hozzánk, és milyen nagy a hallgatottságunk, teljesen ledöbbentek. És az, hogy három nyelven sugárzunk, és sőt, akkor... Beindult a cigány műsorunk is, minden szombaton cigány nyelvű, a románi, de ezt figyelmeztettek, hogy mi ezt nem jól csináljuk Bukarestben, hogy még annyiféle fajta a roma közösség, hogy mindegyiket kéne külön. De hát ez a Lácsó Bacht, ez a jó szerencsét műsorunk, ez szombatonként került adásba.
Borbély Melinda, a Marosvásárhelyi Rádió volt főszerkesztője, 99 és 2012 között volt főszerkesztője, a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy napra pontosan most van 68 éve annak, hogy először szólalt meg a Marosvásárhelyi Rádió. Volt egy kényszerű szünete a Marosvásárhelyi Rádiónak, de ha ezt nem számoljuk, akkor 68 éves a Marosvásárhelyi Rádió. 2023-ban, amikor a rádió 65 éves volt, akkor ön a reggeli műsoros kollégáimmal beszélgetett, és amikor erre az interjúra készültem, akkor megkerestem azt a beszélgetést, és abban ön azt mondja, hogy most boldog békeidők vannak, már mint 2023-ban vannak boldog békeidők, mert hogy akkor, amikor ön volt a rádió főszerkesztője 99 és 2012 között, akkor nem olyan volt a hangulat, mint 2023-ban, mert milyen volt?
Mert olyan volt, hogy nem tudtunk egyről kettőre jutni. Én a román kolléganőmmel együtt, Mirela Moldovánnal 90 áprilisában versenyvizsgáztunk mind a ketten, nagyon jól ismertük egymást, a román híradásnál volt, és mindig azt mondta, hogy dute tu, tehát menjél te, és akkor egy szóba kellett
ez
állni,
mert Bukarestben,
igen, így van. Demeter András volt az elnök a rádiónak, tehát arra a periódusra nem vonatkozik, de ami előtte volt. Tehát amikor kértünk műsoridőt, vagy kértünk pénzt, vagy állást, vagy ilyesmit, szigorúan, de természetesen, de láttam a szemén, hogy abban a másodpercben elfelejtette, és esze ágában sincs bármit is csinálni. És akkor felmentünk Bukarestbe többször, és telefonáltunk, és akkor Damnele szimpatice, mi ezek mi voltunk Bukarestből, vagyis Vásárhelyről, és azt mondták, hogy csináljunk pénzt például. És akkor példa volt a Krajovai Rádió. A Krajovai Rádióban, ha kívánság muzsikában, ha valaki egyedül kért egy zeneszámot, a 100 lejt fizetett. Na, hát el lehet képzelni, hogy a 90-es években valaki 100 lejt adjon egy ilyesmiért. Nálunk is volt egy minimális összeg, aztán rájöttünk, hogy többe kerül a postázás, meg mindenféle, és akkor természetesen minden ingyenes volt. Tehát nehéz volt, nehéz volt. Tehát az a mentalitás, hogy nekünk meg kell adni, ez messze nem érvényes, hanem csak nagyon jó diplomataként nagyon jól rájuk kellett szólni, és megegyezni velük, és kedvesnek lenni, és meghívni az egész vezetőtanácsot Vásárhelyre, és mindenkivel elbeszélgetni, hogy lássák, mert azt mondták, hogy a közvéleménykutatásban Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatottsága minimális. Na, és ezt félkézből megcáfoltuk, mert ha országosan veszük, akkor persze sehol se vagyunk. De ha itt veszük, akkor minket többen hallgatnak, mint a román adás, meg minden, tehát ez, és akkor még nem volt konkurencia, akkor lett a Gaga Rádió is, meg a többi kereskedelmi rádió is.
Ilyen megtűrt gyerek vagy rokon volt akkor a rádiótársaságon belül az akkori Marosvásárhelyi Rádiónak a magyar szerkesztősége, vagy ez a román szerkesztőségre is ugyanúgy vonatkozott ez?
Igen, a román, tehát ilyen megkülönböztetés a mi szerkesztőségünkkel nem volt, de nem mi voltunk azok, akiket, mert minket nem is értettek. Tehát mi hiába mondtuk, jó, de hát a székelyek hallgatják, a magyarok, nem tudom én mi. Tehát nekünk szükségünk volt a román adásra, hogy az modern, hogy az új, hogy az nem tudom én, noha messze nem volt olyan hallgatottsága, és ezt ők is tudták valahol. De hát ugye ez volt. Én 2001-től a kisebbségi adásoknak is a felelőse voltam, tehát a helyettese voltam a regionális rádiók vezetőjének Bukarestbe, Florin Brustennak, és meg kell mondjam, hogy ott viszont teljesen nyitottak voltak. Tehát nem is tudtam azt, hogy ugye 18 kisebbségi képviselője van a parlamentben, és itt ennyi nyelven sugároznak. Tehát Tulcsán és Konstancán van tatár, van török, van orosz, tehát ilyen adások, Jasban van héber adás, az ivrit nyelvű adás, van örmény adás, van ukrán adás Temesváron és Szucsáván, tehát egy csomó minden volt, és ezekkel viszont törődtek olyan szempontból, hogy ez politikai alapon is, hogy hát ők azok fontos a kisebbségnek az adás a rádió műsorán.
Cenzúrának voltak maradványai abban az időben, amikor ön volt a Vásárhelyi Rádió
Nem volt, mi nagyon sokat fordítottunk. Tehát a MediaFox volt akkor, az Ager Press az egy vonalas valami volt, és nem volt magyar, tehát az minden románul volt, és az MTI-nek a híreit azokat nem igazából, mert azok nem vonatkoztak rá, tehát nehéz munka volt, tehát le kellett fordítani. Most sokszor hallom a híradásban, amikor plafons egyebek, hogy ezeket egyenesbe fordítják románul, ezt felismerem, hogy én is ugyanezbe a hibába futottam bele annak idején. Tehát volt egy ilyen valami, hogy nem helyes, vagy de különben azt csináltunk, amit akartunk. Tehát azt hívtuk meg, akit akartunk, és azt nyilván azt mondott, amit akart. Tehát ilyen, hogy én kivágtam valakit azért, mert szidott bármit, sőt, akkor mindent, az jobbra-balra, tehát az...
Szabadság szigete volt?
Ezt azért nem mondanám, mert arra kellett figyelni, hogy itt minket figyel, nem a nagy román társadalom, mert annak nem voltunk mi érdekesek, de mivel voltak itt a vásárhelyi események, ezért jobban figyeltek arra, hogy mi mit csinálunk, de így szabad kezet kaptunk, tehát nem mondták azt, hogy ezt nem lehet. Mondom, hogy a március 15-i eseményeket például mindenki tudta, hogy az mi van, s hogy van, és a rádió az nem volt 24 órás, de abban a 6 órában, sőt, aztán jött az URH, amik az 2-től 4-ig, ami párhuzamosan ment, és aztán a középhull, hát az hülyeség lett volna, hogy mi ketté váljunk. Viszont akkor elvesztették a hallgatóink a német adást és a magyar adást Bukarestből.
Mit jelent most a rádió Borbély Melinda életében?
Hát a rádió az mindig nagyon sokat jelent.
Így a reggeli kávégép beindítás mellett ott van a rádió bekapcsolás is.
Mondom, hogy nálunk még a fürdőszobában is van egy rádiókészülékünk, tehát nem tud egy olyat mondani, sőt, ilyen kicsi ügyes rádióim. Van egy olyan is, és van egy ilyen jó nagy darab, az a rosszabb. Mert az, az elromlik, ez a kicsi valami, ez nem. És URH-n is hallgatom, és amikor utazunk, akkor van, amikor középhullámon hallgatom, mert a középhullám például a brassói adót, azt egész majdnem Bukarestig lehet hallgatni, amikor a hegyeken megyünk keresztül, vagy az autópályán is lehet hallgatni a középhullámon. Na persze az emberek nem tudják a középhullámot, de én hál' Istennek tudom, úgyhogy tudom hallgatni, és nekem azt jelenti, hogy tájékozódom arról, ami nálunk van. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy az én szűke pátriám, tehát ez a Marosvásárhely, Székelyföld, Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Kézdivásárhely és Hargita megye, a Székelyudvarhely, Csíkszereda és Gyergyószent Miklós, tehát ezek mind bekerülnek a képbe. Ez...
Van úgy, hogy most egy ünnepi beszélgetés, ez a rádió születésnapja alkalmából beszélgetünk, de hát lehetünk őszinték kollégákként. Van úgy, hogy felsziszen Borbély Melinda, amikor hallgat valami, hall valami olyat a Marosvásárhelyi
rádióban? Van, főleg amikor ilyen fordítunk valamiből, vagy egyszerűen Citroent mondunk valami helyet, vagy szóval ilyen, annak idején nem, nehogy azt higgye, hogy mi mindent tudtunk, dehogy is, de volt valakitől megkérdezem, hogy tejnek, hogy mondják, vagy mi a megfelelője ennek, vagy annak, most azt hiszem, hogy nem kérdeznünk egymástól. Tehát én találkozom kollégákkal, a román szerkesztőségből, a magyar, a németből is, és azt mondják, hogy tudod, bemegyek, elvégzem a munkámat, azt én hallom, és utána elmegyünk. Tehát nincsen ez, mondom, nem kell szeretni egymást, csak legyünk korrektek egymással.
Nem kell szeretni egymást. A hallgatók nem látták azt, amikor bejött Borbély Melinda, de most felvenni ezt a beszélgetést, akkor neki, azok, akik itt voltak a rádiónál, neki... Nekifutottak Borbély Melindának, és hát, rég, volt egy a viszontlátásnak az öröme, tehát, hogy nem kell szeretni egymást, de mégis szerették egymást.
Igen. Hát, hogy mondjam, én, a humor az egy nagyon fontos dolog, és mindig azt mondtuk idézőjelben, hogy ne veszítsük el kétségbeesésünket. És akkor egy kicsit hülyéskedtünk, és akkor szebb volt az élet. Meg, nem bántottuk egymást, de megmondtuk, hogyha a másik hallgatott, és volt egy grémium, de ez már egy hivatalos valami volt. Márta Ivor professzor, Asztalos Enikő magyar tanárnő, többen voltak, és amikor találkoztam Márta Ivorra, akkor mondta, hogy kegyelmes asszony, vagy nagyságos asszony, marhaságokat mondanak a maga rádiójában. És akkor elmondta, hogy mi nem jó, és akkor persze odafigyeltem, hogy ugye mi van, és hogy van, és szóltam, de nem volt ezért harag. Tehát ez egy természetes dolog, hát nem tudhatok mindent, de ha valamit nem tudok, akkor az nyilvánvaló. Vagy az, ami zavar sokszor, hogy a riporter, tehát nem szabad locsogni, csak beszélni. És nem lehet az, hogy én az alanynak elmondom, hogy én hogy látom, és akkor elmondom még az esetleges választ is, akkor is ő, hogyha olyan az alany, akkor mondhatná azt is nekem, hogy nem.
Mert a rádiós szereti hallani a hangját.
Igen, természetesen, így van.
Mit üzen a mai rádiósnak? Ezeken kívül ezeket majd jegyzeteljük. Még mit üzen a mai rádiósoknak? A mostani rádiósoknak?
Hát, a mai rádiós...
Ezt megjegyeztem, hogy a kétségbeesésünket ezt
ne veszítsük el. Igen, ez egy ilyen szójáték, ezt mondtam a román kollégáknak is, hogy ez egy olyan dolog, hogy mindig lehet valami jobb, lehet valami rosszabb, és meg kell tanulnunk egy kicsikét pozitívabban gondolkodni, nagyon bele vagyunk süppedve abba, hogy minden rossz, ehhez hasonló, ezt kéne tanuljuk. Az Egyesült Államokban voltam, és ott láttam azt, hogy a gyerekeknek azt mondják otthon is, meg az iskolában is, hogy te nagyon okos vagy, te nagyon szép vagy, és neked ma minden sikerülni fog. Na egy kicsit, ha így indulunk el, vagy hogyha a másikban nem az ellenfelet, csak az ellenséget látjuk, akkor szebb az élet.
A rádió hallgatóknak, a rádió hallgatóinak mit üzen?
Hűha. Üzengetni nem olyan egyszerű dolog, és most ilyen okosakat mondani itt a végén.
Arra még nem a vége.
Még nem a vége. Hát arra hallgassák a Marosvásárhelyi rádiót, és
legyenek nagyon kritikusak? A hallgató... Többször is találkoztam olyan hallgatóval, aki kifejezte nem tetszését, hogy hát olyan hallott a rádióban, ami neki nem tetszett. És itt nem a Citroenről beszélünk, hanem olyan meghívott volt, aki nem olyan gondolatokat fogalmazott meg, mint ami az ő buborékjában talált.
Ilyet nem szabad mondani azért, mert sokan vagyunk sokfélék, tehát semmilyen körülmények között nem szabhatom én azt meg, hogy ki legyen a meghívott, és hogy miről beszéljen, tehát semmilyen körülmények között nem. Ez vagyunk annyira toleránsak már, vagy legalábbis kéne olyanok legyünk, hogy elfogadjuk, hogy azt mondjuk, hogy ez is egy vélemény, és az élet megy tovább.
A vélemény szabadság az akkor, amikor önrádiózott, mennyire volt egyértelmű az emberek számára. Én most azt tapasztalom, hogy a közösségi média az megteremti a már említett buborékokat, és itt a vélemények azok igencsak fontosak, és mindenkinek a saját véleménye az, ami a legjobb. És az egyetlen jó.
Ez bizonyára így van, itt azért nem tudok saját tapasztalatról beszélni, mert én nekem soha nem volt Facebook oldalam, egyáltalán, és...
Most nincs ott ön a közösségi médiában?
Sehol az ég adta világon nem vagyok, ezt a gyerekeim és a unokáim azt mondják, hogy akkor te nem is létezel, de tényleg nem. Tehát arra nincsen időm, és látom a közvetlen környezetemben, hogy halvány segéd fogalma sincs bizonyos hírekről, amiket én simán megnézek. Most mondom, hogy a Hot News, az MT, nem az MTI, hanem a Székelyhon, a Maszol, tehát utána tudok nézni, és van egy olasz, az Ultima Óra, hát nem tudok én olaszul, de meglátom a hírt, vagy pedig a tévében rámegyek a BBC-re, a Newsra, és ott is az házi feladat, hogy az csak egy sor. XY ez és ez. Semmi bővítmények, nem tudod, hogy mint. Tehát ha érdekel, akkor rámegyek és megnézem. Tehát valahol máshol meg tudom nézni, magyarul, románul. Tehát nem... Mindenkinek joga van a saját véleményéhez, és itt nem kell idomulni. Tehát az nem lenne jó, mert sose tudod. De, és rengeteg időt veszel ez a szociál... Ez, most, hogy hallom, hogy mennyi baj van, és hogy a gyerekeket, hogy beszippantja ez az egész mindenség, már mint az internet, az baj. Tehát azt nem szabad hagyni.
Hogyan látja a rádiónak, a rádiózásnak a jövőjét? Említette azt ön, hogy közösségi médiát nem fogyaszt, híroldalakat látogat, meg fog maradni, tehát emellett azért ott van a rádió is, és ha megnézi a hotnews.ról, attól még ott duruzsol a Marosvásárhelyi Rádió is,
természetesen.
A fülében.
Igen, tehát a rádió az összes műfaj közül, tehát benne a televíziózás is beleértem, a legintellektuálisabb műfaj. És miért? Mert bizonyos szabadságot ad neked. Tehát miközben hallgatod a rádiót, előfordulhat az, hogy a gyerekedet neveled, hogy megnézed a házi feladatát, hogy adsz a kismacskának enni. Tehát egy csomó minden mást is csinálsz, míg a televízió azt igényli, hogy nézel, üljél le. Na most itt a rádió mentségére mondom, hogy sokszor van olyan műsor, olyan meghívott, és most nem akarok udvariaskodni, nem tudom mi, hogy hogy leülök, és nem megyek el vásárolni, mert meghallgatom végig, mert mi a fenének nézem meg, és keresem meg a papírhajót, ha nem tudom mit, amikor oda leülhetek, és meghallgathatom. Tehát ha valakinek van annyi ideje, hogy szelektáljon, és minden, akkor rettentő sok mindenhez hozzájuthat. Információhoz, szórakozáshoz, egy csomó minden. Tehát most kitágult a világ, annak idején meg nem volt semmi, tehát 90-ben nem volt semmi. 95-ben, 2000-ben jött egy vágóprogram. De attól még az emberi kapcsolatok most teljesen leálltak. Tehát persze a Covid is bezavart ebben, de érzem azt, hogy mások vagyunk, tehát egy kicsit vissza kéne térni ahhoz, hogy tudjunk megállni, beszélgetni valakivel, még hogyha rohansz, akkor is.
Csak hogy van még visszaút, vagy lehet még visszaút ebbe?
Ez tőlünk függ. Szerintem minden döntés kérdése. Tehát az ember el kell döntse, hogy nekem most mi a fontos, hogy mit szeretnék csinálni, és nem hagyom maga vinni az árral.
Térjünk még vissza így zárásként a beszélgetésünknek az elejére, akkor amikor a rádiózás, ahogy ön mondta, vagy a Marosvásárhelyi Rádiónak a hőskorában kezdett el ön a Marosvásárhelyi Rádiónak dolgozni, illetve 99 és 2012 között meg vezetni a Marosvásárhelyi Rádiót. Mi az, ami a legnehezebb és a legszebb volt ebben a munkában?
Ami a legnehezebb, az elmélet gyönyörű, de az emberekkel dolgozni az nagyon nehéz. Azt például sose felejtem el azt a napot, amikor a rádió igazgató, tehát ő volt az igazgató, én csak a magyar szerkesztőségnek voltam, és utána a kisebbségi adásoknak 2001-től, de az igazgató az ő volt, az Mirela Moldován volt, és az borzasztó volt, hogy kaptunk egy utasítást Bukarestből, hát itt is gondolom, hogy van ilyen, hogy minden civil szerződést le kell állítani. 38 darab ember jött be hozzám az ő elment, nem azt mondta, ezt csinálja meg én, és megmondtam az embereknek, hogy érdeklődjenek két hónap múlva, lássuk, hogy mi lesz. Volt, aki teljesen elment, és volt, aki visszajött mind a két szerkesztőségben. Tehát az elmélet, az gyönyörű, de az emberekkel úgy beszélni, hogy az értse meg azt, hogy ha amit mondok neki, az azért van, mondjuk nem pont ez, hogy elbocsátják, mert ezt nem lehet másképp elmondani, csak úgy, hogy érdeklődjön két hónap múlva is. Ez nehéz volt. Tehát az mindig nehéz az emberekkel beszélgetni, vagy az embereket meggyőzni valamiről, vagy hogy lássa azt, hogy ez nem az én csak én postás vagyok, tehát valamit csak közvetítek, amit nagyon utáltam, ez egy nagyon csúnya dolog volt. De szerencsére 3 hónap múlva a rádió igazgatója, a nagy igazgató, Drágos Saul Jánu lett, aki teljesen felforította a rádiót, jó értelemben. Tehát akkor volt pénz. Tehát ez egy olyan valami volt, visszavettünk mindenkit, 2003-ról beszélünk, és az volt a mániája, hogy mivel annyira jól érezte magát Vásárhelyen, és hogy milyen vagányak vagyunk, hogy engem becitált 7 órakor a Román Rádiózsurnálba itt, és be kellett olvassak egy valamilyen szöveget Vásárhelyről, vagy egyáltalán a mi körzetünk. Teljesen fölösleges volt, hogy 5-ször elmagyaráztam neki, hogy én jól tudok románul, mert aradi vagyok, és Temesváron végeztem az egyetemet. Tehát nincs ezzel gond a román, de hát mindenki hallja a hangomon, hogy ez nem a többségi nemzethez tartozik. És mondtam, hogy inkább a kolléganő, mert őt is behívta, hogy milyen jók vagyunk mi ketten. Hát nálunk voltak ilyen dolgok, például amikor Adriana Stasse itt volt Vásárhelyen, akkor jelentette be a liberális, hogy nem ő indul, és Basescu indult helyette. Na most nem jut eszembe, ki volt akkor a premier, de a lényeg az, hogy itt dőlt el az is például. Itt voltunk a rádióban. És ez egy olyan modell volt az ő szemükben. De aztán ez megváltozott természetesen, de na, azért ez megmaradt, mint emlék.
A szép emlék, vagy melyik volt a legszebb? Mi az, amire úgy Borbély Melinda visszagondol a 89-től 2012-ig a rádiós karrierben, és azt mondja, hogy hú, ez még megismételni.
Hát megismételni nem lehet, de az volt, amikor elmentem a rádiótól, ez december 14-én itt a mellettünk levő Európában volt egy ilyen búcsú buli. és ott majd mindenki, a tudósítóink is bejöttek, és egy fergeteges valami volt, kultúrműsort szerveztek nekem, kórus volt, felolvasás, a románok, minden, kaptam ilyen angyalszárnyakat, meg ilyen, meg rádió, régi rádiókészüléket. És ez tartott este 8-tól majdnem éjfélig, és másnap olyan csend volt a rádióban, bejöttek, mindenki olyan halk volt, meg minden, mert egyszerűen nem hitték el ők se, hogy egy fergeteges bulit lehetett tartani közösen. Az egy nagyon-nagyon szép emlékem volt nekem, most is az a rádióról, és az emberekről nyilván.
Marosvásárhelyi Rádió, 68 éves a Marosvásárhelyi Rádió, ha nem számítjuk a 85 és 90 közötti 5 évet, 68 éves Vásárhelyi Rádió, még mennyit lát ön a rádiózásban? Lehet még egy következő 68 év?
Természetesen, hát mindig temették a rádiót. Tehát amikor jött a televízió, akkor azt mondták, hogy senki nem fog rádiót hallgatni. Hogy aztán, amikor jöttek ezek a kütyük, ezek a hang...
A walkmanek.
Igen, azok a walkmanek, hogy senki nem fog rádiót, és majd mindenki be fogja dugni azt a stixet, és azt fogják hallgatni, és nem tudom, mi igazolt tény, hogy nem így van. Ami nagyon jól megy, azok a podcastek, azokat láttam, hogy a tévés podcasteket, azokat még nézik, mert a tévébe is be lehet dugni, és mit tudom, azt nézi. De a rádió, mondom, egy olyan intellektuális műfaj, ami nem fog soha elmúlni. Tehát én meg vagyok róla győződve, hogy átalakítják az szerkezetileg, hogy mert ha belegondolunk ezt a rádiót, tehát úgy kell rádiózni innen Vásárhelyről, hogy a Csíkszeredainak is mondjunk valamit, és a Kézdi Vásárhelyének is, nem elég a tudósító, hanem kell érezze azt, hogy mi az ő rádiójunk vagy is vagyunk, nem csak az, hogy a Székelyföld rádiója, csak kijelentjük, hanem az, hogy az ő gondjaival is foglalkozunk.
És most már, hogy interneten is egyre többen hallgatják a rádiót, meg a Spotify, meg mindenféle csatornákon, egészítem ki, és locsogok, amit mondta a Borbé Melinda, hogy nem szereti, amikor a riporter vagy a műsorvezető locsog, de hogy én beszéltem olyan Erdélyből elszármazott Budapesten élő értelmiségivel, aki azt mondja, hogy ő továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatja, mert hogy amellett, hogy az ő életteréből hoz híreket, amellett hoz egy olyan, vagy felhívja egy olyan intellektuális keringőre is, amit ő valóban kihívásnak tud tekinteni.
Így van, mert a Marosvásárhelyi Rádiónak van egy óriási előnye, hogy őszinte. Ez egy óriási, nem is tudjátok, hogy ez milyen nagy dolog, hogy nem akar senki se többnek látszani, mint ami, úgyhogy beleférnek a hibák, mindenféle, ez az őszintesség, ez, hogy kapcsolódok ahhoz, amit itt történik, ami, tehát egészen más a papír, egészen más az internet, a mindenféle, mert az élő hangot az semmi nem pótolja. És az élő hír, tehát az, hogy mi történik, hát azért, aki Budapesten él, annak természetes, hogy vannak rokonai itt, akik beszámolnak neki, de milyen jó, hogy el tudom mondani neki én Budapesten, hogy hallom, hogy nálatok ezt játsszák most, nem tudom mi. Hát az illető teljesen ledöbben, mert ő nem tudja. Tehát akinek van ideje, és minket hallgat interneten, tehát az is, tehát belefér, az is tulajdonképpen rádió, csak az eszköz más, amin hallgat, de a rádiót hallgatja.
Hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, hallgassák az őszintességet a Marosvásárhelyi Rádióban, kritizálhatják a Marosvásárhelyi Rádiót, csak hogy a kritika az ne bántás legyen. Borbé Melinda, a Marosvásárhelyi Rádió volt főszerkesztője. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm szépen, ez egy nagyszerű nosztalgiázás volt számomra. Köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, én köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.